Kegyelem, irgalom és békesség adassék nekünk bőségesen Istentől, a mi atyánktól, és az ő egyszülött fiától, a mi Urunktól, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Kedves testvéreim, a 162. dicséretünk első két versét énekeljük Isten tiszteletünk kezdetén. A 162. dicséretünk első két versét, az első vers így kezdődik, ím béjöttünk nagy örömben. Elfoglalva a 119. Zsoltárunkat keressük ki, és a 119. Zsoltárunknak az első három versét énekeljük. Az első vers így kezdődik, az oly emberek nyilván boldogok.
Nézhetném valóban.
testvérek, fohászkodjunk. A mi segítségünk és Isten tiszteletünk áldása Istentől van, aki úgy szerette a világot, hogy az ő egyszülött fiát adta, ha valaki hisz ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Övé a dicsőség most és örökkön örökké. Amen. Elfoglalva a helyünket, kedves testvéreim, hitvallásunk tanítására figyeljünk. A Heidelbergi KT második úrnapjának kérdéseit és feleleteit Baksai Szabó Kristóf presbiter testvérünk olvassa közöttünk.
Második úrnapja, az ember nyomorúságáról. Kérdés, honnan ismered meg a te nyomorúságodat? Felelet, Isten törvényéből. Mit kíván tőlünk Isten törvénye? Megtanít erre Krisztus röviden Máté evangéliuma 22. részében eképpen. Szeresd az Urat, a te Istenedet teljes szívedből, teljes lelkedből és teljes elmédből és teljes erődből. Ez az első és nagy parancsolat. A második pedig hasonlatos ehhez. Szeresd fel a barátodat, mint magadat. E két parancsolattól függ az egész törvény és a próféták. Megtarthatod-e mindezt tökéletesen? Nem, mert természet szerint hajlandó vagyok Isten és fele barátom gyűlölésére.
Hitvallásunk tanítása után Isten igéjét olvasom, az e hétre jelölt zsoltárunkból, a 36. zsoltárból. A 36. zsoltárban ezt találjuk megírva. A karmesternek, az Úr szolgájáé, Dávidé. A bűnös ember szíve mélyén ott suttog a bűn. Nem számít neki az Isten félelem, sőt azzal hízeleg magának, hogy bűnével gyűlöletet tud szítani. Szája rontást és csalárdságot beszél, nem akar okos és jó lenni, rontást eszel ki ágyában, nem a jó úton jár, nem veti meg a rosszat. Uram, szereteted az égig ér, hűséged a fellegekig. Igazságod olyan, mint a hatalmas hegyek, ítéleteid, mint a nagy mélység, embert és állatot megtartasz, Uram. Mi drága a te szereteted, Istenem! Szárnyad árnyékába menekülnek az emberek, dúslakodnak házad bőségében, örömöt árasztasz rájuk, mint patakot. Mert nálad van az élet forrása. A te világosságod által látunk világosságot. Maradj hűséges a téged szeretőkhöz, igazságos a tiszta szívűekhez. Ne taposson rám a gőgösök lába, ne tegyen bujdosóvá a bűnösök keze. Majd elbuknak a gonosztevők, elterülnek, nem tudnak fölkelni. Isten áldása legyen rajtunk, akik halljuk az ő ígéjét, és adja, hogy megérthessük egyen-egyenként szívhez, személyhez szóló üzenetét. Gyertek, csendesedjünk el, és imádkozzunk. Hálaadással dicsőítünk téged, szerető mennyei édesatyánk, a te ígédért, személyedért. Köszönjük te neked, hogy hozzád jöhetünk ebben az órában, és tudhatjuk, hogy te keresel bennünket, tanítasz bennünket, intesz és fegyelmezel bennünket, azért, hogy boldogok legyünk itt a földön, és azért, hogy egyszer boldogok lehessünk majd te nálad is. Köszönjük kegyelmességedet, amellyel utánunk jársz, amellyel ide hívogatsz bennünket, és köszönjük neked azt a kegyelmet is, amellyel megnyitod előttünk a te titkaidat, hogy értsünk, hogy tudjuk, hogy mit kellene és mit kell cselekednünk, hogy mit kell hinnünk, hogy mihez kell tartsuk magunkat. Így szeretnénk kérni, hogy könyörületedből és irgalmadból engedd, hogy ebben az órában téged láthassunk meg, hogy te hozzád jussunk el, és hogy a mi szívünk te előtted nyíljon meg. Engedd, Urunk, hogy mindaz, ami most ebben akadályozna bennünket, hogy téged fogadjunk, hogy te előtted megnyíljunk, hogy a te szavadra vágyakozzunk. Engedd, hogy mindez, ami életünkben semmivé legyen. Mi nem tudunk önmagunkon túlnőni, de hiszük, hogy a te erőd, a te jelenléted elegendő arra, hogy leronts minden akadályt köztünk és közötted. Cselekedd ezt meg hatalmasan, ezért fohászkodunk és ezért kérünk, hogy veled, a te áldásoddal kelhessünk majd útjainkra. Amen. Foglaljuk el helyünket, kedves testvéreim, és a 154. dicséretünket énekeljük az ige hirdetés hallgatására készülve. A 154. dicséretünket, amely így kezdődik: Úr Jézus, mely igen drága a te ígédnek világa. Kedves testvéreim, Isten igéjét Pál apostolnak a Róma beliekhez írt leveléből olvasom. A Róma beliekhez írt levél 3. fejezetéből, a 3. fejezet 9. versétől a 20. versig terjedő szakaszból. Ezeket találjuk itt megírva. Mi tehát az igazság? Különbek vagyunk? Egyáltalán nem. Hiszen előbb már kimondtuk azt az ítéletet, hogy zsidók is, görögök is mind bűnben vannak, amint megvan írva. Nincsen igaz ember egy sem, nincsen, aki értse, nincsen, aki keresse Istent. Mind elhajlottak, valamennyien megromlottak, és nincsen, aki jót tegyen, nincs egyetlen egy sem. Nyitott sír a torkuk, nyelvükkel ámítanak, kígyó méreg az ajkukon. Szájukkal, átokkal és keserűséggel szólnak. Lábuk gyors a vérontásra, romlás és nyomorúság jár a nyomukban, és békesség a békesség útját nem ismerik. Isten félelmével nem törődnek. Tudjuk pedig, hogy amit a törvény mond, azt a törvény alatt élőknek mondja, hogy elnémuljon minden száj, és az egész világot Isten ítélje meg. Mert a törvény cselekedeteiből nem fog megigazulni egyetlen halandó sem ő előtte. Hiszen a törvényből csak a bűn felismerése adódik. Kedves testvéreim, az elmúlt vasárnap szóltam közöttetek arról, hogy ebben az esztendőben a heidelbergi KT-nak, hitvallásunknak a születés napja, egy kerek évforduló kerül sorra, 450 éve íródott és adatott ki először hitvallásunk a heidelbergi KT. És ha Isten megengedi, akkor foglalkozunk hitvallás tételeivel, ha már így alakult a kiadások során, hogy nem csak hitünk határait jelölték meg általa és benne, hanem olyan fölosztást is kapott, hogy vasárnapról vasárnapra lehessen ez alapján tanítani. Röviden hadd ismételjünk meg annyit, hogy a kérdések és a feleletek, ez a forma pontosan ezt a tanító jellegét szeretné hangsúlyozni a hitvallásnak. Elmondtuk azt is, hogy van egy beosztása ennek a hitvallásnak. A bevezetés, amelyről az elmúlt vasárnap szólottunk, az első két kérdés után, egy nagyobb rész az ember nyomorúságáról beszél, aztán egy másik rész az ember megváltásáról, míg a harmadik rész a háládatosság témakörét járja körül. Az elmúlt héten eljutottunk oda, hogy megértettük, az embernek vigasztalásra, vigaszra van szüksége, mert igencsak nyomorult az ő helyzete, és aki nyomorúságban van, annak a leghatékonyabb cselekedet az életébe, ha valami módon vigasztalást vesz és vehet. Azt is megértettük, hogy a vigasztalás, amelyet Isten kínál nekünk, akkor lesz hatékonyá az életünkbe, hogyha elhisszük Isten diagnózisát, elfogadjuk az ő általa kínált megoldást, és felelősen élünk mindabban, amire ő tanít bennünket. Az Úr diagnózisa, Isten diagnózisa, amit a Bibliában elénk tár, az valójában egy nagyon súlyos diagnózis, és ezért a hitvallásunk rögtön az első fejezetében, az első nagy tartalmi egységében ezzel foglalkozik. Hiszen mit is olvastunk a második kérdésben? Azt, hogy hány dolgot is kell tudnunk, hogy a vigasztalásban boldogan élhessünk. És az első dolog, amit tudnunk kell, az az, hogy mi nagy az én bűnöm és nyomorúságom. Azt gondolom, hogy mindannyian kaptunk már életünkbe rossz híreket, és tudom, hogy vannak itt olyanok is, akiknek valamikor talán egy orvos mondott egy nagyon rossz hírt. És az emberben egy rossz hír hallatán mindjárt az a gondolat születik meg, hogy ez nem lehet igaz. Ez nem lehet igaz. Amikor meghal valaki, akit nagyon szerettünk, és hirtelen, váratlanul elmegy, és megkapjuk a hírét, nem ez az első gondolat, hogy nem lehet igaz. Vagy amikor az orvos azt mondja, hogy hát önnél rossz indulatú betegséget találtunk, azt mondjuk, nem lehet igaz. Nem cserélték el a papírjaimat, pont velem, miért velem, én velem. Biztos nem így van. Nem érzem magam rosszul. Amikor Isten diagnózist állít elénk, és azt mondja, hogy az ő vigasztalásához legelőször is szembesülnünk kell az állapotunkkal, azzal, hogy mi nagy a mi bűnünk és nyomorúságunk, akkor az ember azonnal védekezik, és azt mondja, hogy nem lehet igaz. Én nem vagyok bűnös. Én nem vagyok nyomorult. De elmondtuk azt, hogy amíg az ember Isten diagnózisa előtt meg nem hajlik, addig az Isten által készített gyógyulás és a gyógyítás sem érhet el hatékonyan hozzá. A Biblia, Isten azt mondja rólunk, hogy nyomorult, szomorú, sorsú emberek vagyunk, és még azt is megmondja, hogy ez azért van, mert Istennel elvesztettük az élő és tiszta kapcsolatot. Az ember nagy nyomorúsága talán éppen az, hogy nem látja a valós helyzetét. Tudjuk, hogy van nyomorúság, ezt mi nem vitatjuk. De vitatkozunk Istennel, hogy vajon az-e a nyomorúság, amit ő elénk tár, hogy nincs vele kapcsolatunk. Mit gondol az ember a nyomorúságról? Általában földi értelemben szoktunk a nyomorúságról gondolkozni, testvérek. Azt gondoljuk, hogy a szegénység az nyomorúság, a nincstelenség. Azt gondoljuk, hogy a betegség az nyomorúság. Amikor katasztrófák hírét halljuk, látjuk, akkor azt mondjuk, igen, ez a nyomorúság. Amikor balesetekről értesülünk, áldozatokról, akkor azt mondjuk, ez a nyomorúság. Amikor valaki megöregszik, sokszor azt gondolja, ez a nyomorúság. Az öregség a nyomorúság. Akiknek nincsen gyermeke, azt mondják, ez a nyomorúság. Hogy mi szeretnénk, de nincsen. Nyomorult emberek vagyunk, akik magányosak. Úgy gondolják, hogy ez a nyomorúság. Ez az igazi nagy baj. Ez az én nyomorúságom. De Isten ígéje a nyomorúságról mást mond. Azt mondja, hogy az a nyomorúságunk, hogy Istennel nincsen élő, eleven, harmonikus kapcsolatunk. Isten igéje nem mondja, hogy az nem nyomorúság, amit mi annak tartunk. De látnunk kell, hogy Isten kijelentése szerint ezek a nyomorúságok, amiket mi látunk, tapasztalunk, és amelybe be is zárjuk a nyomorúság témakörét, ez csak a jéghegynek a csúcsa. A jéghegynek a csúcsa. Miért mondom ezt? Azért, mert a jéghegyeknek, itt nem jellemző nálunk, de azért a Dunán néha láthatunk jegesedést, de a jéghegyeknek, testvérek, az 1/9 része van a víz felszín felett. 8/9 része a jéghegyeknek a felszín alatt van. A jéghegy csúcsa az a nyomorúság, amit mi látunk, és amiről azt gondoljuk, hogy ez az igazi nyomorúság. És valahogy olyanok vagyunk, hogy ezeket a látható, tapasztalható nyomorúságokat igyekszünk lefaragni. De hogyan a jéghegynek a faragjuk a tetejét, akkor az emelkedik föl a vízből. Annak nincs soha vége. Annak mindig csak egy része lesz a vízfelszín felett. És a nagyobb része, a döntő rész, az ott lesz a felszín alatt. Az ember törekedhet arra, hogy az életében fölszámolja a szegénységet, betegséget, egyéb dolgokat, amelyeket felsoroltam. De tudni kell, hogyha lefaragom a jéghegy tetejét, az jön fölfelé. És újra ott lesz 1/9 része a vízfelszín felett. És az, ami miatt ez történik, ami látható, az nem a valóság, az csak a valóságnak egy nagyon picike szeletkéje, mert a problémák, a jéghegy nagy része, az a víz alatt van. Mi látunk dolgokat, és Isten elmondja nekünk azt, amit nem látunk. És egy döntő kérdés az, hogy az ember Istennek ezt a diagnózisát a láthatatlan nyomorúságról, vagy a nyomorúság láthatatlan részéről elfogadja-e? Elfogadja-e? Testvérek, azt gondolom, hogy akkor tudjuk ezt elfogadni, hogyha meglátjuk legelső sorban a magunk életét is. Mi a bizonyítéka annak, hogy Isten és közöttünk nem jó a kapcsolat? Mi a bizonyítéka annak, hogy ez a mi életünkben is így van, hogy ez csak a felszín, amit látunk, és hogy a problémák sokkal mélyebben húzódnak? Ahhoz, hogy ezt meglássuk, ahhoz, hogy ezt megértsük, Isten elé kell állanunk, és ahhoz, hogy meglássuk valóságosan a magunk helyzetét, a mi nyomorúságunk igazi okait és forrását, ahhoz nekünk tükörbe kell nézni. Tükörbe kell nézni. Egy olyan tükörbe, amely majd megmutatja, hogy mi a valódi helyzet velem. Majd nagyobb divatja van annak, hogy az emberek érdeklődnek azután, furcsa ez, amit mondok, hogy ki vagyok én. Hogy ki vagyok én. Soha annyit az emberek nem foglalkoztak önmagukkal, mint a mostani időben. Teszteket írogatunk, töltünk ki. Ki vagyok én? Tükrökbe nézünk bele, amelyeket vagy a munkáltatónk nyom elénk, vagy a pszichológusunk nyom elénk, vagy magunk találunk, és azt mondjuk, megpróbáljuk meghatározni azt, hogy ki vagyok én. Mert a modern ember elbizonytalanodott afelől, hogy ki is vagyok én tulajdonképpen. De van-e igazi tükör, testvérek? Van-e igazi tükör? Azt gondolom, hogy olyan tükör lehet az igazi, ami megmutatja nekünk azt, hogy kik vagyunk, amely független tőlünk. Amely független tőlünk. Ha mi gyártunk magunknak tükröket, akkor ez általában úgy szokott kinézni, hogy mindig az előnyös oldalunkat mutatja. Vannak furcsa tükrök, amelyek nem az igazságot mutatják. A Vidám Parkban vannak ilyen tükörszobák, ahova be lehet menni, és az egyik így nyújtja meg az embert, a másik úgy nyújtja meg az embert, de nem az igazságot mutatják. Mutatnak valamit, de az nem a valóság. Testvérek, az ember szereti a görbe tükröket, és az ember magának mindig görbe tükröket gyárt, hogy az előnyös oldalát nézegethesse benne, ami szép, vagy amit sokra értékel, vagy egy másik hasonlatot használja, kozmetikáz az ember. Ami nem szép, azt elfedi magán. Az ember alapoz, ahogy a hölgyek szoktak, és elfedik az anyajegyeket, a ráncokat. Ilyen az ember, ha önmagát kell vizsgálja. Van azonban egy törvény, az Isten törvénye, amelybe bárki belenézhet, és az igazságot mutatja meg rólunk. Az igazságot tárja föl az emberről. Miért igaz tükör ez, testvérek? Azért, mert nem az ember alkotta. Független az embertől. Az emberek a törvényt Mózes személyéhez szokták kötni, de ne felejtsük el, hogy Mózes a törvényt pusztán közvetítette. A törvény szövege nem Mózes agyának a szüleménye. Nem úgy van ez, hogy Mózes fölment a Sínai hegyre, aztán kitaláltott 10 parancsolatot kedvére, hanem azt olvassuk, hogy Isten adta neki a parancsolatokat. És Mózes csak hozta azt. A tükör, amit a törvény elénk ad, tökéletes tükör, mert Istentől származik, a hibátlan és tökéletes Istentől, és azért hibátlan, mert független tőlünk. Ez a tükör mindig a valóságot mutatja meg annak, aki ebbe a tükörbe belenéz. Annyira a valóságot mutatja meg, hogy Pál apostol azt mondja a Rómaiakhoz írt levél 7. fejezetében, a 7. versben, hogy a bűnt nem ismerném, ha nem ismertem volna meg a törvény által, és a kívánságot se ismerném, ha a törvény nem mondaná, ne kívánd, ne kívánd. Azt mondja egyenesen az apostol, hogy Isten törvénye fedi föl előttünk egyes egyedül a mi természetünknek, életünknek igazi problémáját. Ez az egyetlen dolog, ami igaz tükör előttünk. Azt mondja az apostol, hogy a bűnről se tudnánk semmit, ha nem volna a törvény. Ha nem néznénk és nem tekintenénk abba bele. Ha valaki a törvény tükre elé áll, és abba belenéz, mivel a törvény Istentől származik, úgy fogja magát látni, ahogyan Isten is látja őt. És testvérek, ez a döntő dolog, hogy az ember meglássa magát olyannak, amilyennek Isten lát bennünket. Mi sokszor meg akarjuk magunkat látni valamilyennek. Mi sokszor szeretnénk, hogyha az emberek látnának bennünket valamilyennek. De ez nem ér semmit, testvérek. Az képmutatás, az sminkelés, az igazi kép, ami kell, hogy foglalkoztasson bennünket, az a kép, ahogyan Isten lát bennünket. És azt, hogy Isten hogyan lát bennünket, sehogy máshogy nem fogjuk megérteni. Csak ha odaállunk a törvény tükre elé, és abba belenézünk. Mit tanít Pál apostol az olvasott szakaszban, a rómaiakhoz írt levél 3. fejezetében, itt a 9. verstől kezdve? Legelőször is azt helyezi az olvasók szívére, hogy a tükör minden embernek egyformán mondja meg, hogy ki vagy. Nincs különbség zsidók és görögök között. Aki a törvény elé odaáll, mindegy, hogy honnan származott, mindegy, hogy mikor él, mindegy, hogy honnan jött, ki volt az apja, az őse, a törvény egyformán megmutatja minden embernek a valóságot. Hogy folytatja az apostol, hogy mit mond ez a törvény? Azt mondja, nincsen igaz ember egy sem. Nincsen, aki értse, nincsen, aki keresse Istent. Mind elhajlottak, valamennyien megromlottak, nincsen, aki jót tegyen, nincs egyetlen egy sem. Nyitott sír a torkuk. Nyelvükkel ámítanak, kígyó méreg az ajkukon, szájuk átokkal és keserűséggel van tele, lábuk gyors a vérontásra, romlás és nyomorúság jár a nyomukban, és a békesség útját nem ismerik, Isten félelmével nem törődnek. Testvérek, Isten így lát bennünket. Isten így lát bennünket. És ha valaki odáll ez elé a tükör elé, akkor ezt látja, amit itt az apostol leírt. Mi tehát az igazság? Kérdezi az apostol a 9. versbe. Azt mondja egykori olvasóinak, és azt mondja az ige által Isten most nekünk is, hogy az igazság az, hogy nincsen igaz ember egy sem. Az az igazság, hogy mindnyájan elhajlottak, és valamennyien megromlottak. Nagyon fontos, hogy ha a valóságot akarjuk látni, akkor az Isten tükrébe nézzünk bele. És amikor az Isten tükrébe belenézünk, testvérek, akkor higgyük el azt, hogy azok ott, amit látunk, azok ott mi vagyunk. Emlékszem kicsi lányunkra, a Boldára, aki éltünk egy szakaszában, amikor még nagyon kicsi volt, a szolnoki lakásunkba, gyakran odaállt az előszoba tükör elé, amely leért a földig, 3 lányom révén, lássák magukat időben. Nos, ő gyakran odaállt a tükör elé a babájával, és beszélgetett a tükör képével. El is nevezte őt Dodinak, a kicsi Dodinak, akivel ott szokott találkozni a tükör előtt, és úgy megbeszélgette vele, hogy mi most hova megyünk, mit fogunk csinálni. Testvérek, rá kellett aztán persze jöjjön, igyekeztünk rávezetni, hogy az a kép, akit ott te látsz, az te vagy. Nem úgy volt, kicsi Dodi is éppen erre járt, amikor te odaház az elé az üvegdarab elé, hanem az ott te vagy. Amikor itt a római levél részeit olvasom, testvérek, akkor azt kell mondjam a testvéreknek, hogy ez a kép, amit itt Pál apostol római levélen keresztül elmond, az a mi képünk. Az a mi képünk. Az nem valami hajdani régi embereknek a képe. Az a kép, hogy nincsen igaz ember egy sem, az a mi képünk. Az, hogy mindnyájan elhajlottak, valamennyien megromlottak, nincsen, aki jót tegyen, nincsen csak egyetlen egy sem, testvérek, ez a mi képünk. Hogy még személyesebbé tegyem, ez az én képem és a te képed. Amikor odaállsz a törvény elé, akkor a törvény által ezt üzeni és ezt helyezi a szívedre Isten, hogy ez te vagy. Gyakran van úgy az ember, hogy amikor a törvény tükrével szembesül, akkor van ott egy Dodi, egy másik, akit nem szeret látni. Nem szoktunk lázadni, amikor Isten igéje megmutatja nekünk azt, hogy kik vagyunk? Nem szoktunk mérgelődni? Nem szoktuk azt mondani a szívünkbe, hogy már megint miről prédikált ez a lelkész? Mikor valami olyan dolgot fed föl az Isten törvénye, amit mi eddig sminkeltünk, amit mi eddig takargattunk, nem szoktunk nagyon idegesekké lenni, testvérek? Nem szoktuk úgy gondolni egy-egy ige hirdetés alatt, hogy ez a kép a szomszéd képe? Jaj, de jó lenne, ha ő most itt lenne. Jaj, de jó lenne, ha az a másikot néhány pacsorral ezelőtt előttem ülvén megértené, hogy ez róla szól. Az ember ilyen. Meglátja maga képét, a valóságot, megretten, és rögtön azt mondja, ez nem lehetek én. Ez egészen biztos nem én vagyok. Miért taszító az a kép, amit a tükörben látunk, testvérek? Azért taszító, mert ahogy itt vallásunk fogalmaz, Isten törvénye tőlünk kíván dolgokat. És mi ezeknek az isteni kívánalmaknak nem tudunk megfelelni. Talán azt gondolhatja első olvasatra az ember, hogy ezek nem olyan nehéz dolgok, amiket Isten törvénye tőlünk követel. Amit elénk állít, nem olyan magas, hogy azt ne lehetne megugrani. Hogy foglalja össze a törvény summája, amiről szintén beszéltünk nem olyan régen itt egy Isten tiszteleten. Azt mondja, szeresd az Urat, a te Istenedet teljes szívedből, teljes lelkédből, teljes elmédből. Aztán azt mondja, szeresd fele barátodat, mint önmagadat. Azt mondhatnánk, nem olyan nagy dolog. Ez a törvény tartalomjegyzéke. Nem olyan nagy dolog. De amikor a törvény tükre elé odaállunk, akkor szembesülünk azzal, hogy nem vagyunk képesek ezt sem megtartani. Hiába tanít bennünket Isten, hiába követeli ezt tőlünk a parancsolatokban, mi nem tudjuk Istent úgy szeretni, de nem tudjuk még csak embertársainkat se úgy szeretni, ahogyan azt Isten elénk adja. Nagyon szépen és világosan fejti ki itt az apostol a római levélbe, hogy nem csak azzal van probléma, hogy Istentől elhajolt az ember, hanem azzal is, hogy mondja, nyitott sír a torkuk, nyelvükkel ámítanak, kígyó méreg az ajkukon, szájuk átokkal és keserűséggel van tele, lábuk gyors a vérontásra, romlás és nyomorúság jár a nyomukban, és a békesség útját nem ismerik. Az ugye az apostol, hogy nem csak Istentől hajlottunk el, hanem az ember a másik emberrel sem képes szeretet kapcsolatban élni. Az a baj, hogy ott van előttünk az Isten törvénye, amire azt mondhatnánk, hát ezt megugorjuk egy-kettőre, de ha az ember oda néz, akkor azt látja, hogy én erre képtelen vagyok. És amikor nyomozzuk az okokat, akkor azt kell lássuk, hogy az oka annak, hogy ezt nem tudjuk megtenni, hogy Isten követelésének nem tudunk eleget tenni, az önmagunkban van. Nem Istenben van az oka, hiszen mi magunk gondoltuk az elején azt, hogy ezt könnyű lesz teljesíteni. Amikor nem sikerül, akkor vannak emberek, akik úgy védekeznek, hogy elkezdik Istent okolni. Túl magasra tette a lécet. Amire korábban azt gondolták, meg lesz ez, könnyedén átviszem, nem lesz ezzel probléma. A lécverés után azt mondják, hát nem látja az Isten, hogy én ekkorát nem tudok ugrani? Testvérek, nem Istenben van a hiba. A hiba bennünk van. Méghozzá természetünkben van. Hogy fogalmazza itt a hitvallásunk? Azt mondja a hitvallásunk, hogy mi szív szerint, természet szerint hajlandóak vagyunk Isten és a felebarátunk gyűlölésére. Isten mit követel tőlünk? Azt, hogy szeressük őt. Mit követel a felebarátunk felé? Azt, hogy szeressük, mint önmagunkat. De mi a valóság? Az, hogy a szívünk szerint, ami megromlott állapotunkban képtelenek vagyunk erre, sőt, inkább csak az ellenkezőjét vagyunk képesek produkálni. A szeretet helyett gyűlöletet. Gyűlöletet Isten felé, és gyűlöletet az ember társunk felé. A békesség útját az ember nem ismeri, Isten félelmével pedig nem törődik. Kedves testvérek, az ember nyomorúsága addig tart itt a földön, amíg nem enged és nem ad igazat Isten diagnózisának. Hány dolgot kell tudnod a végre, hogy ebben a vigasztalásban boldogan élhess és boldogan halhass meg? Azt mondja hitvallásunk hármat, legelőször is, hogy mi nagy a nyomorúságom. És erről így szóltunk múlt vasárnap, hogy mi az Isten diagnózisa rólunk. Ma Isten igéje szól nekünk, akik itt vagyunk, és azt mondja, hogy ez a helyzet. Az a helyzet, hogy az Istennel nem létező kapcsolatunk, az Isten felé való gyűlöletünk az oka annak, hogy földi nyomorúságokat látunk és tapasztalunk. Hiába próbáljuk a földi látható nyomorúságokat elfedni, elpasztázni, leforogni, az a jéghegynek a csúcsa, és amíg az Istennel való kapcsolatunk nem rendeződik, addig nincs az ember életében vigasztalás, és nincs az ember életében megnyugvás. Mi a vigasz mégis az ember számára? Az a vigaszunk, hogy a törvény elvezet bennünket Krisztushoz. Elvezet bennünket Krisztushoz. Krisztushoz, az Isten egyszülött fiához. A törvény is Istentől származik, és Jézus Krisztus is onnan jön. Őt hozza közénk. Azt mondja Pál apostol a Galácia beliekhez írt levelében, a 3. fejezet 24. versében, hogy tehát a törvény nevelőnk volt Krisztusig. Nevelőnk, kísérőnk, vezetőnk volt Krisztusig. Azt mondja Pál, hogy a törvénynek nem csak az a célja, hogy egy olyan képet mutasson nekünk, amit ő megrettenünk és összetörünk, hanem a törvény, mint egy jó nevelő, fogja a mi kezünket és elvezet bennünket Krisztushoz. Krisztushoz, a kegyelemhez. Hogy mondja az apostol? Miért vezet bennünket a törvény Krisztushoz? Hogy hitáltal igazuljunk meg. Nem cselekedetekből, nem önmagunktól, nem egy másik ember véleményétől, hanem hogy a Krisztusba vetett hitáltal igazuljunk meg. Elvezet a törvény bennünket Krisztushoz, aki bemutatta, megélte előttünk a törvényt, aki igaz volt minden tekintetben, aki nem követett el törvénytelenséget, És aki azt mondta, higgyetek én bennem. Mert aki hisz én bennem, örök élete van annak. Krisztus föltárta előttünk, mit jelent szeretni az atyát. És megmutatta, megélte előttünk, mit jelent az önfeláldozó szeretet a másik felé. És arra bíztat mindenkit, aki látja őt, hogy vesse az ő hitét és bizalmát, építse az ő életét őrá, Krisztusra. Krisztusra. Azt mondja, akié a fiú, annak azé az élet. Aki hisz a fiúban, annak örök élete van. A törvény nevelőnk, kísérőnk Krisztusig, hogy mi végre megértsük, és végre elfogadjuk, hogy Krisztus nélkül lehetetlen vigasztalódnunk itt a földön, és nincsen vigaszunk a halál után sem. De akié Krisztus, azé a vigasz itt a földön, és azé a vigasztalás, a békesség, az Istennel való kapcsolat, az örök élet a halál után. Kedves testvéreim, amikor belenézünk a törvény tökéletes tükrébe, és megriadunk, akkor arra bátorítalak benneteket, engedjük azt, hogy a törvény miközben fölfedi rólunk a valóságot, és megmutatja, hogy milyen nyomorult emberek vagyunk, engedjünk a törvénynek abban a tekintetben is, hogy oda vezethessen bennünket Krisztushoz, aki csak ennyit mond neked és nekem, hogy higgyél én bennem. Én helyetted is eleget tettem a törvénynek. Elvettem a te ítéletedet, és ha hozzám jössz, én ki nem vetlek téged. Az örök életet adom neked. Adja Isten, hogy talán amikor most tiltakozik a mi szívünk és lelkünk, és azt mondjuk, hogy az Isten diagnózisa talán téved, én nem vagyok annyira rossz, én nem vagyok annyira elhajlott. Az én természetem jó természet, mert ezt mondják az emberek is, hogy én jó természetű ember vagyok. Adja az Úr, hogy az ő tükre előtt mégis engedjünk annak a képnek, amit ő elénk hoz, és amit ő megmutat rólunk. Egyszer ő elé kell majd állnunk ítéletre, testvérek. És teljesen mindegy lesz, hogy az emberek mit mondtak rólunk, teljesen mindegy lesz, hogy mi mit gondoltunk magunkról. Egy döntő kérdés lesz az Isten előtt, személyesen megállva, ő mit gondol rólunk. Aki elfogadja Isten diagnózisát itt a földön, és enged a törvény vezetésének Krisztusnak, az nem fog csalódni a mennyben, Isten ítélő széke előtt. Azokat fogja ott csalódás érni, akik nem hiszik az Úr diagnózisát itt a földön. Legyen hozzánk irgalmas és kegyelmes, hogy megtörténhessen a felismerés és a hozzá menekülés mindannyiunk életében. Amen. Kedves testvérek, énekeljük a 119. Zsoltárunk 4. versét, a 119. Zsoltárunk 4. versét, amely így kezdődik, hálát adok néked.
Adok néked, mely szívünk,
gyertek, csendesedjünk el és imádkozzunk. Urunk, a mi romlottságunknak legfőbb jele, hogy amikor a te igazságaiddal szembesülünk, és azzal a tiszta képpel, amelyet te mutatsz meg rólunk, akkor is vitázunk és tagadunk. Hadd kérjünk téged, hogy szabadíts ki bennünket ebből az ellenállásunkból, és adjad, hogy szívünk megnyíljon elfogadni mindazt, amit a te igéd által nekünk, rólunk kijelentesz. Köszönjük te neked, hogy nem csak elmondod azt, hogy mi a mi nyomorúságaink igazi, mély oka, hanem beszélsz nekünk a megoldásról is. Áldunk és magasztalunk téged, Úr Jézus Krisztus, aki eljöttél a mi világunkba, aki megtartottad és betöltötted a törvényt hiánytalanul, aki kimented a benned hívőket a törvény átka alól, és igazságot szereztél mindazoknak, akik hisznek te benned. Köszönjük, hogy most is hallhattunk rólad, és köszönjük, hogy hozzád jöhetünk. Munkálj a mi szívünkben az ellenállás helyett, sokkal inkább hitet, hogy hozzád meneküljünk, és nálad keressük meg azt a vigasztalást, amely megtart bennünket életünkben, és amely által megtartatunk halálunkban is. Kérünk téged, hogy így irányítsad a mi figyelmünket a felszínről, a láthatókról a mélybe. Köszönjük, hogy akinek megoldódik a veled való kapcsolata, az azt élheti át, hogy változik a felszín is. Köszönjük neked gyógyulásainkat, örömeinket, köszönjük neked az erőt, amit a nehézségek hordozásához adtál és adsz, köszönjük vigaszaidat, köszönjük gondviselő szeretetedet, kenyerünket, az asztalon, munkahelyünket, szeretteinket. Köszönjük te neked, hogy élhetünk itt a földön, akik hiszünk te benned, boldog és elégedett életet. Kérünk mindazokért, akik nyomorúságaik között talán most nehezen látnak meg téged, hogy könyörüljél meg rajtuk is. Így imádkozunk te hozzád a gyászoló testvérekért, az ő vigasztalódásukért, azért, hogy hozzád jöjjenek segítségért, és nálad meg is találják az ő vigaszukat. Kérünk téged beteg testvéreinkért, azokért a kilátástalanságban levő testvéreinkért, akik nem látnak kiutat betegségből, testi szorongattatásokból, nyavajákból. Urunk, engedd, hogy az ő szemük meglásson téged, akinél ott van minden megoldás, és akiben ott van a mi békességünk és vigaszunk elrejtve. Kérünk, légy és maradj mindannyiunk őriző pásztora, megtartó Urunk, kegyelmes vezetőnk, igazgasd a mi gondolatainkat, gyülekezeti életünket. Légy és maradj közöttünk, Urunk, hogy láthassunk és követhessünk téged minden időben. Amen. Imádkozzunk most úgy, ahogy Jézus Krisztus tanított bennünket. Mi atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vígy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, és a hatalom, és a dicsőség mind örökké. Amen. Az atyának kegyelme, a fiúnak szeretete, és a Szentlélek Isten közössége legyen és maradjon mi velünk. Amen. Kedves testvérek, most énekkel zárjuk az összejövetelünket, Isten tiszteletünket, méghozzá a 331. dicséretünk 4. és 5. versét fogjuk énekelni. A 331. számú dicséretünk 4. és 5. versét énekeljük. Ó, édes Jézus, atyádnak szent fia, ó Isten, néped, kegyelmes királya.